Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Biblia az emberi élet alapjairól című előadás sorozatunk mai előadásán. A mai előadásnak a címe Pál apostol tanítása a boldogságról. Azt hiszem, hogy Pál apostolról mindannyian hallottunk, mindannyian legalább annyit tudunk róla, hogy Jézus Krisztusnak szolgája volt, apostolok között is a legnagyobb apostol, az egyik legnagyobb apostol, ha ezt lehet így nevezni. Azt mondja Pál apostol önmagáról, hogy ő egyedül többet munkálkodott, mint az összes többi apostol együttvéve. Igen, azt hiszem, hogy mindannyian hallottunk róla, ismerjük valamennyire az ő életét, az ő írásait, és a mai alkalommal erről az oldalról fogjuk megnézni az ő életét és az ő tanításait, hogy mit is mond ő a boldogságról. Mindenekelőtt azt a kérdést szeretném fölvetni, hogy vajon Pál apostol boldog ember volt-e? Én azt hiszem, hogy ha olvassuk az apostolok cselekedete könyvet, meg olvassuk az ő leveleit, akkor egyértelmű és mély meggyőződésünk támad a tekintetben, hogy Pál apostol boldog ember volt. Az életéből is látjuk, a leveleiből is látjuk, a tanításaiból, mindenhonnan, bármivel kerülünk kapcsolatba ő vele, akkor azt láthatjuk meg, hogy a boldogságról, a kiegyensúlyozottságról, az örömről beszélnek a szavai, és az élete is ezt tükrözi. De nézzük meg, hogy Pál apostol mitől volt boldog, és mit tanít a boldogságról. Mindjárt a bevezetőben el kell hárítani azt a gondolatot, hogy nehogy azt higgyük, hogy a körülményei tették őt boldoggá. Nem azért volt boldog, mert olyan kiválóak és rendkívüliek lettek volna körülményei. Sőt, azt is el kell, hogy mondjuk, hogy Pál apostol az életének egy hosszabb időszakában, egy jelentős időszakában nem volt boldog. És melyik volt ez az időszaka, amikor ő nem volt boldog, és erre utalást is találunk a Szentírásban. Egyáltalán ki is volt Pál apostol, röviden néhány mondattal tegyünk róla említést. Ugye Pál apostol korának egyik tudósa, művelt ember volt, Gamáliel lábánál tanult, a legjobb kiképzésben részesült, legjobb neveltetésben részesült, és azt kell, hogy mondjuk, hogy valóban korának egy kiemelkedő tudósa, magas műveltségű, intelligenciájú ember volt, és sikereket ért el. A pályafutásában előre haladt. Galata levél első fejezet 13-14 versében a következőt mondja önmagáról. Azt mondja, hogy mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt, és felülmúltam a zsidóságban a nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért. Tehát ő buzgó farizeus lévén a hitéletben haladt előre, inkább visszavonom ezt a szót, a vallási életben haladt előre, és olyan sikereket ért el, hogy ő a magas tanács tagja lett fiatal kora ellenére. Tehát előmenetele volt, a magas tanács tagja volt, művelt ember volt, képzett ember volt, tudós volt. Mit kívánhat egy ember többet magának? És Pál apostol ilyen körülmények között nem volt boldog. Nem volt boldog, és ezt onnan tudjuk, hogy amikor a megtérése bekövetkezik a damaszkuszi úton, Jézus megszólítja őt, akkor Jézus rámutat egy félmondat erejéig arra a körülményre, ami boldogtalanná tette őt. És ez nem volt más, mint a belső lelki küzdelmei, a lelkiismereti gyötrelmei, ahogy mondanánk a lelkiismeret furdalás, amitől nem tudott felszabadult boldog, kiegyensúlyozott lenni. Tudnilik, az Isten lelke késztette őt arra, hogy ne cselekedje azt, amit cselekszik. Ne üldözze a keresztényeket, ne üldözze azokat, akik Jézus nevét megvallják, de ő ezt a hangot mindenképpen, a lelki ismeretének a hangját mindenképpen el akarta némítani, és ennek ellenében próbálta megvalósítani az ő elgondolásait és terveit. És hiába volt minden meg az életében, amiről az emberek úgy gondolják, hogy szükséges a boldogsághoz, de nem volt békéje. mert a lelkiismeretével nem tudod békében élni, összhangban élni, mert késztette őt az Isten szent lelke valamire, aminek ő ellene állott. És ettől a belső vívódástól és harctól ő nem tudott boldog lenni, igazából boldog lenni. És mégis ez az ember, Pál apostol, aki miután találkozott Jézus Krisztussal a damaszkuszi úton, az élete teljesen megfordult, ugye itt történt az a híres pálfordulás, teljesen megváltozott az élete, és ettől kezdve Pál apostolnak az élete sokkal nehezebb lett, mint korábban volt. A körülményei sokkal rosszabbak voltak. Összehasonlíthatatlanul rosszabbak voltak a körülményei, de megtalálta a boldogságot, azt a boldogságot, amelyet korábban a jó körülmények mellett nem tudott megtalálni és elérni. És nézzük meg, hogy Pál apostol hogy lett boldog ember, mitől lett boldog ember, és mindezt az írásai, a tanításai hogy, milyen módon tükrözik. Én szeretnék a mai alkalommal abból kiindulni, hogy Jézus Krisztus mit mond a boldogságról. Jézus Krisztus, amikor a hegyi beszédet elmondta, országának hatalmas alapelveit fektette le és nyilvánította ki, ezt a beszédét azzal kezdte, hogy elmondta, hogy kik a boldogok. És én Jézus boldog mondásai tükrében szeretném Pál apostol életét és tanításait, ha közösen megnéznénk, és ebből fogjuk meglátni, hogy a jézusi kijelentés, hogy kik a boldogok, Pál apostol életében megvalósult, minden feltétele ennek megvalósult, és az eredménye is ez lett, hogy Pál apostol boldog ember volt, örömteli és boldog ember volt. Így lapozzuk fel először Máté evangéliuma 5. fejezetét, és Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 3. verset olvassuk el, hogy kezdődik Jézus Krisztus tanítása a boldogságról. Mit mond, hogy mi az előfeltétele, a legelső lépcső ahhoz, hogy valaki igazából boldog legyen ebben az életben? És ezt mondja Máté evangéliuma 5. fejezet 3. versében, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Mindjárt álljunk is meg, és tegyük fel a kérdést Pál apostollal kapcsolatban, hogy Pál apostol lelki szegény volt, vagy nem volt lelki szegény. Pál apostol lelki szegény volt, vagy nem volt lelki szegény. Mindig lelki szegény volt, vagy nem volt mindig lelki szegény. Mit mondhatunk e tekintetben az ő életéről? A Biblia azt mondja, hogy mindannyian lelkileg szegények vagyunk. Isten nélkül mindannyian, ki kell, hogy mondjuk, hogy nyomorultak vagyunk. Mindannyian szánalomra méltók, veszendő emberek vagyunk, nélküle nyomorultak és szegények vagyunk. És az az ember, aki ezt az állapotát nem ismeri fel, hanem ő magát gazdagnak tartja, magát elég jónak tartja, magát olyannak tartja, aki ebben az életben egyedül is boldogul, nem érzi át a lelki szegénységét, az az ember nem lehet igazából boldog, az nem érzi a lelki szegénységét. És nézzük meg, hogy Pál apostol régebben ilyen ember volt, aki nem érezte a lelki szegénységét. Azt olvassuk, ezt mondja önmagáról a Filippi levél 3. fejezet 6. versében. A Filippi levél 3. fejezet 6. verse a következőt mondja: buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, mondta ő magáról, hogy ilyen volt, és mit mond? A törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Tehát ő minek képzelte magát? Fedhetetlennek képzelte magát, igaznak képzelte magát, és fel sem merült benne az, hogy ő neki igazából valamire szüksége is lenne. Érezte a lelkében ezt a belső vívódást, aminek megpróbált ellene állni, de önmagában meg volt arról győződve, hogy az az út, amit ő követ, a keresztények üldözése, a Krisztust megvallóknak a nyomorgatása, ez az igazi út, mert a vallásnak ez ellene mond, az zsidóság tanításainak ez ellene mond, amit a keresztények tesznek. És ezért ő magát egy jó embernek tartotta. Azt mondja, sőt, ezt mondja, hogy a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen volt. Egy másik igét is szeretnék idézni, amikor az előbb már említettem, hogy azt mondja, hogy szerfelett rajongtam atyai hagyományaimért. Tehát azokért a hagyományokért, amiket ő gyermekkora óta követett. Azt mondja, hogy én ezeket nem akartam félretenni, nem akartam ezeknek ellenébe menni, én azt hittem, hogy ez a jó út, tehát én szerfelett rajongtam ezekért. Tehát egyáltalán nem érezte azt, hogy ő lelkileg ínségben volna. És ez az ember Pál apostol, amikor Jézus Krisztussal találkozik, akkor valami óriási változás történik az életében, megtért ember lesz, és ettől kezdve nézzük meg, hogy a megtért Pál apostol, aki korábban azt lehet mondani, hogy lelkileg kicsit felfúvalkodott is volt, büszke volt az ő atyai hagyományaira, és hogy ezekért szerfelett rajong, és hogy a törvénybeli igazság tekintetében ő fedhetetlen, de nézzük meg, hogy később ez a Pál mit mond önmagáról. A megtért Pál így nyilatkozik a Római Levél 7. fejezet 18. versében. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mit mond Pál magáról? Tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz az én testemben jó. Nézzük meg a másik igét, ugyanebben a fejezetben, a 24. versben, azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember! Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Nyomorult embernek nevezi magát. Az a valaki, aki nemrég még a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlennek vallotta magát. Rádöbbent az ő lelki szegénységére. És egy másik igét csak kívülről idéznék, a Timóteusi első levél első fejezet 15. verse azt mondja, Pál így nyilatkozik önmagáról, hogy igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. És ráadásul még nem is azt mondja, hogy első voltam én, hanem akik közül első vagyok. Tehát Pál apostol rádöbbent az ő nyomorult voltára, azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, fölismerte a lelki szegénységét, és ettől kezdve, ettől a fordulattól kezdve Pál apostol boldog ember volt. Teljesedett Jézus mondása az ő életében, hogy boldogok a lelki szegények. Azt mondja, mert ilyeneké lesz majd a mennyeknek országa, akik felismerik, hogy magukban semmi jó nincs, hogy az Isten kegyelmére vannak utalva. Igen, boldogok a lelki szegények. És Pál apostol életében bekövetkezett ez a fordulat, rádöbbent a maga semmiségére. És itt kezdődött el a damaszkuszi úton, itt a megvakult Pál életében, aki 3 napig nem lát, itt kezdődik el az életében a boldogság útjának a követése, ami egészen kiteljesedik az ő halála pillanatáig. De nézzük meg mindjárt a második boldog mondást. Jézus mit mond másodikként? Azt mondja Jézus a boldog mondások másodikaként, Máté evangéliuma 5. fejezetének a 4. verse azt mondja, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Milyen sírásról van itt szó? Milyen sírásról? A sírás az örömöt jelent ebben az életben? Egy síró embert, amikor látunk, azt gondoljuk, hogy az örül, az boldog? Nem, ugye azt gondoljuk, hogy az szomorú. És Jézus mégis azt mondja, hogy akik sírnak, boldogok. Miért? Mert ők megvigasztaltatnak. Tudnilik, az az ember, aki rádöbben a lelki szegénységére, látja, hogy benne semmi jó nincs, egy halálra méltó bűnös ember, ezt kiértette meg vele? A Szentlélek értette meg vele. És a Szentlélek miután elvégzi az emberben azt, hogy meglássam a magam nyomorult voltát, nem hagyott engem ebben az állapotban, Hanem mit mutat meg? Megmutatja a bűnből kivezető utat. Megmutatja azt, hogy nem kell sírnom tovább az én bűneim miatt és keseregnem, hanem van megoldás a bűn problémájára. Ha én őszintén megszomorodtam az én bűneim miatt, és belátom, hogy milyen nyomorult voltam az egész életemben, és milyen nyomorult vagyok, akkor van megoldás az én életemben, és ez igazi boldogságot jelent az ember életében. Nézzük meg Pál apostol erről, hogy nyilatkozik. A római levélben, azt mondja Pál apostol, a római levél 4. fejezetében, a 6-tól 8-ig terjedő versekben, a római levél 4. fejezet 6-tól 8-ig terjedő verseiben Pál idéz Dávidtól, a 32. Zsoltárból, és utána összefoglalásképpen ő is megállapít valamit az Ószövetségből idézett igék alapján. Így olvasom a római levél 4. fejezet 6-tól 8-ig terjedő verseiben. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsátattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Mit mond Pál apostol? Pál apostol idézi Dávidot a 32. Zsoltárból, hogy Dávid is boldog mondja ugye azt az embert, akinek Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Mit jelent, hogy az Isten igazságot tulajdonít? Azt jelenti, hogy az Isten megbocsát az embernek, és a bűnös embert igaznak nyilvánítja. Ugye leveszi róla a bűneinek a terhét, és ettől kezdve már nem bűnösen áll Isten előtt, azzal a bűnével megrakottan szennyes ruhában, hanem megigazulva, igazként tekint rá az Isten, miután a bűneit megbocsáthatta. És idézi Dávidot is, aki ugyanezen a tapasztalaton ment keresztül, hogy amíg a bűne mardosta őt, amíg ott volt lelkiismereti teherként a bűn az ő életében, addig nem tudott boldog lenni. És amikor megtalálta a megbánás helyét, amikor letehette a bűnei terhét, akkor felszabadult az ő lelke, és boldog lett. És Pál ugyanezt élte át. Azt mondja, boldog az az ember, akinek az Isten bűnt nem tulajdonít, akinek megbocsátattak a vétkei az ő hamisságai. És akkor az embernek lehetnek rossz körülményei, lehet nyomorúságos az élete fizikai értelemben, de ott van az a lelkiismereti békéje, ott van, hogy én letehettem az én bűneim terhét, és ez olyan örömöt, boldogságot, kiegyensúlyozottságot ad az embernek, ami máshoz nem fogható. Figyeljük meg az emberi életet, figyeljük meg a saját életünket is. Ha valami bánt bennünket, a lelkiismereti teher ott van az életünkben, valamit nem jól tettünk, érezzük, tudunk akkor kiegyensúlyozottak és boldogok lenni? Semmiképpen. De amikor azt elrendeztük, amikor letettük a terhet, nem lehet elmondani azt a felszabadult érzést, azt a boldogságot. És amikor az Isten leveszi az emberről a bűneinek a terhét, ehhez fogható öröm és boldogság nem létezik, és Pál apostol ezt megtapasztalta az életében. Megtapasztalta, mert megtalálta a megbánás helyét, sírt az ő bűnei felett, bánkódott az ő bűnei felett, és Isten megigazította őt, megbocsátotta az ő bűneit. Valóra vált az életében, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, gazdagon megvigasztaltatott Pál apostol is. Nem minden boldog mondást fogunk végigvenni Pál apostol életével kapcsolatban, és nem is sorrendben fogunk haladni. Most a harmadikat kihagyjuk, majd egy későbbi alkalommal, még a mai előadás kapcsán visszatérünk rá, de nézzük meg a 4. boldog mondást a hegyi beszédben. Nézzük meg Jézus mit mond Máté evangéliuma 5. fejezetében. Máté evangéliuma 5. fejezetének a 6. versében Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Röviden szeretném csak itt megjegyezni, hogy itt az az igazság, amiről Jézus beszél, nem egy elméleti igazságot jelent. Az a szó, ami itt található, ez tulajdonképpen az igaz életet jelenti. És azt mondja Jézus, hogy boldog az az ember, aki ebben az életben az igaz élet után vágyódik, az igazság után szomjúhozik. Boldog az az ember, aki a jóra törekszik. Aki a jót akarja megvalósítani az életében. Boldog az az ember, aki nem áll meg ott annál a pontnál, hogy az Isten megbocsátott nekem, és levette rólam az én bűneim terhét, hanem eljut odáig, hogy én nem is akarok újból lelkiismereti teherrel élni, nem akarom a lelkemet bűnnel beszennyezni, tehát én az igaz életben szeretnék járni. Azt mondja, boldog ember az az ember, aki éhezi, szomjúhozza az igazi életet, aki szeretne megváltozni, aki az isteni mércéhez akarja szabni az életét ebben az életben. Nézzük meg, csak kívülről szeretnék felidézni Pál apostol életéből bibliaverseket, igeverseket, amiket ír, illetve az életének egy-egy mozzanatát. Az a Pál, aki a damaszkuszi úton szembesül azzal, hogy ő lelkileg nyomorult szegény, aki felismeri az ő bűneinek a súlyát, aki ott megtér, aki elfogadja ott Jézust, elfogadja Jézust megváltójának és szabadítójának. Ennek a Pálnak, ennek a megtért Pálnak mi az első kérdése a megtérése után? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Vágyódik az igaz életre, ő megismerte, elfogadta most Jézust. És vágy ébredt a szívében, hogy ne a régi életét kövesse, ne úgy csináljon mindent, ahogy eddig cselekedett, hanem az Isten akaratát kövesse, Jézus akaratát valósítsa meg. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És nézzük meg a római levél 12. fejezetében, mit mond Pál a római levél 12. fejezetéből. A római levél 12. fejezet első két verse a következőt mondja. Pál így fordul a rómabeliekhez, de mindannyiunkhoz. Azt mondja, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mit mond Pál? Szánjuk oda magunkat az Istennek, és ez miben nyilvánul meg? Hogy azt keressük ebben az életben, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát mit mond az ő igéjében? És amit mond, ahhoz kérjük az erőt, hogy azon az úton tudjunk járni. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, a Krisztus szerinti életet, a Krisztus igazságában való járás életét. És Pál a Krisztus törvényét, az Isten törvényét, amely az igaz életet mutatja nekünk, mert az Isten törvénye mutatja meg, hogy mit jelent az igazi élet, az igaz élet. Ezt a törvényt, ezt az utat nem igaként éli meg, nem teherként éli meg, hanem gyönyörűségnek éli meg, jó, kedves és tökéletes akaratnak éli meg. És ezt keresi az életében. De hadd kérdezzem meg, hogy vajon mi volt ennek a hátterében? Pál apostol ennyire kereste az igaz életet, ennyire akart az Isten útján járni, Krisztus útján járni. Miből fakadt az életében, hogy ez a vágy ott volt oldhatatlan erővel az életében? Miből fakadt ez? Krisztus iránti mérhetetlen szeretetből, szeretetből fakadt. Azt mondja Pál a korintusi második levélben, az 5. fejezet 14-15. Versében, így kezdi, hogy mert a Krisztus szerelme szorongat minket. A Krisztus szerelme szorongat minket. Tehát Krisztus iránt, a megváltó iránt, a megváltásért, az ő szeretetéért olyan mérhetetlen szeretet és hála volt a szívében, hogy ez olyan viszont szeretetet váltott ki, ugye az Isten szeretete, ami megmutatkozott Jézus áldozatában iránta, amire alig tudott szavakat találni. És mit mond? Azt mondja, hogy mert rádöbbent arra, hogy egy valaki, Jézus Krisztus, meghalt mindenkiért, Pálért is meghalt. És azt mondja, hogy úgy vélekedett ezek után, hogy ettől kezdve neki nincs joga ahhoz, hogy önmagának éljen, és a saját útjait akarja járni, hanem ettől kezdve annak a valakinek akar élni, aki az életét adta érette. Tehát az Isten iránti, Jézus iránti mély és oldhatatlan szeretet jellemezte Pál apostol életét, és ebből fakadt az igazság keresése az életében. Nem akarja azt megszomorítani, aki az életét adta érte. Szeretetből akarja az igazságot, az igaz életet követni. És azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Miért? Mert ők megelégítetnek. Mivel elégítetnek meg? A békés, nyugodt, jó lelkismeret érzésével, az Isten közelségében levő állapottal. Ez olyan békét ad az embernek az Istennel való járás élete, ami valóban minden emberi elképzelést felülmúl, amit a körülmények és minden jó ebben a földi életben, idézőjelbe téve, nem tud pótolni az ember számára. És Pál apostol ezt tanulta meg igazából, erre döbbent rá az életében, és ezt a boldogságot kívánja mindenkinek, ezért kéri a rómabelieket is, és mindenkinek, hogy szánjuk oda a mi életünket, Istennek kedves áldozatul, és azt keressük, hogy mi az ő akarata. De nézzük meg mindjárt a hetedik boldog mondást. A hetedik boldog mondást nézzük meg, Jézus mit mond, Máté evangéliuma, 5. fejezet, 9. versében. Azt mondja Jézus, hogy boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok a békességre igyekezők. Mit jelent a békességre igyekező? Ugye ez azt jelenti, hogy boldogok a békesség szerzők. Tehát ez a szó, a békességre igyekezők, ez ezt a fogalmat fedít ezen a helyen, hogy akik a békességet szerzik és munkálják, tehát akik azért fáradoznak, azon munkálkodnak, hogy minél többen megismerjék a békességnek, boldogságnak ezt a forrását Istennél, Jézusnál, keresve ugye ezt az evangéliumban, az Isten ígéjében. Azt mondja, hogy boldogok a békesség szerzők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. És nézzük meg, hogy Pál életében ez hogy valósult meg. Pál békességszerző volt? Pál egész életében a legnagyobb békességszerzők közé tartozott. Nézzük meg, hogy amikor megtér, akkor mi hangzik el az ő megtérése kapcsán. Azt olvassuk a 26. fejezet 16-tól 18-ig terjedő verseiben az apostolok cselekedetében, amikor Jézus megszólítja őt a damaszkuszi úton, és ő ott összeesik a földön, és azt mondja neki, Jézus megszólítja őt, és azt mondja, hogy de kelj fel, és állj lábaidra, mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek, úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni. Megszabadítván téged a néptől és a pogányoktól, akik közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra, és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát, és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. Jézus közvetlenül Pálhoz hogy szól a megtérése után? Azt mondja, hogy kelj fel, állj a te lábaidra. Miért? Mert én szolgává és bizonysággá rendeltelek. Milyen dolgokban? Amiket láttál, amiket tapasztaltál most az életedben, és amikre nézve meg fogok neked jelenni, a tanítások, amelyeket rád bízok, szolga és bizonyság vagy. El kell mondanod embereknek. Mindenki felé ezt az üzenetet tolmácsolnod kell. És miért? Hogy megnyissad az emberek szemét, hogy a sötétségből a világosságra térjenek, hogy üdvösségüket elnyerhessék. Ez lesz a szolgálatod, a feladatod. Békesség szerzés szolgálatára hívlak el téged. És hadd kérdezzem meg, boldog az az ember, aki igyekszik békességet szerezni Isten és ember között? Boldog az az ember, aki másoknak segíteni tud, hogy megtalálja Jézus Krisztust. Akik az életben valamilyen módon ezt már megtapasztalták, azok tudják elmondani, hogy ehhez fogható boldogság és öröm nincs. Amikor az ember azt érzi, hogy valakinek egy parányit is, de segíteni tudtam, hogy megtalálja Jézus Krisztust, hogy valakit érdekel az Istenre tartozó dolog, a Biblia, az evangélium, micsoda hatalmas öröm, és micsoda öröm, amikor valaki azt látja, hogy igen, segíthettem valakinek abban, hogy valaki elfogadja Jézus Krisztust megváltójának. Ez valami olyan öröm, az Istentől való olyan hatalmas öröm, amit tényleg emberi szavakkal nehéz elmondani. Szeretnék a Bibliából egyetlen egy történetre utalni, Keresztelő János történetére. Keresztelő János, aki kiröltett bizonyságot hatalmas erővel, emlékszünk az ő ige hirdetésére. Keresztelő János Jézusról tett bizonyságot, és elmondta ugye, hogy nem sokára eljő, és bemutatta Jézust, hogy milyen lesz az ő szolgálata, mi fogja őt jellemezni. És amikor Jézus elkezdi a tanítói szolgálatát, akkor egy idő után Keresztelő János tanítványai azt mondják neki, hogy az emberek kezdenek tőled elpártolni, és ahhoz a valakihez mennek, akiről te szóltál. Tehát Jézus köré gyülekeznek. És Keresztelő János mit mond? Azt mondja, én mindig megmondtam, hogy én nem én vagyok a Krisztus, ugye én őróla tettem bizonyságot, és kinek nevezi itt magát Keresztelő János? Azt mondja, hogy ő a vőlegény barátja. És a vőlegény barátjának az a feladata, hogy a menyasszonyt a vőlegényhez vezesse, és utána azt mondja, hogy ez az én örömöm immár betelt. A vőlegény kicsoda? Ugye Jézus Krisztus. És kit nevez az ő barátainak, akik megismerték őt, elfogadták az ő tanításait, őt követik, és segítenek embereknek, hogy megtalálják Jézust. És Keresztelő János nemhogy szomorú lett volna, hogy őt elhagyják, és Jézus köré gyülekeznek az emberek, hanem azt mondja, hogy ez az én örömöm immár betelt. Megtapasztalta az életében, hogy ennél nagyobb öröm, mikor emberek megtalálják Jézus Krisztust, ennél nagyobb öröm nincs is. És Pál apostol ugyanezt az örömet élte át a sok-sok nyomorúság szenvedés közepette. Amikor azt látta, hogy embereket milyen súlyos fogságból szabadított meg, milyen vakságból szabadított meg, az élet igazi értelmét tudta nekik megmutatni, és ők ezt elfogadták, és követték ezt az utat. Igen, Pál apostol is elmondhatja Keresztelő Jánossal együtt, hogy ez az én örömöm immár betelt. És nézzük meg, Pál apostol hogy nyilatkozik erről a Korintusi második levél 5. fejezetében. A Korintusi második levél 5. fejezet 18-tól 20-ig terjedő verseiben azt mondja Pál, hogy mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett. Ugye azt mondja, hogy Isten bennünket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, ugye a megváltó által, a Jézus áldozata által, és utána így folytatja, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Azt mondja Pál, hogy mi Istentől Jézus által a békéltetés szolgálatát vettük. És utána így folytatja, minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, tehát megbocsátva az ő bűneiket Jézus áldozata révén, azt mondja ezek után, hogy és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ez volt Pál apostolnak a szolgálata, ez képezte az ő szolgálatát, fáradhatatlan békesség szerző volt, és ebben igaz örömöt, igaz boldogságot talált. Így nyilatkozik Pál önmagáról, apostolok cselekedete 20. fejezetéből idézném az igét, Pál apostol ki is mondja, hogy az ő életének ez a legfőbb értelme, hogy ezt a szolgálatot, amelyet Jézustól vett, be tudja tölteni, a békesség szerzés szolgálatát, hogy embereket Krisztushoz vezessen. Így fogalmazza az apostolok cselekedete 20. fejezet 24. versében, hogy semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Mit mond Pál? Az életének ez a legfőbb célja. Az élete se olyan drága neki, csak hogy elvégezhesse azt a szolgálatot, és mit mond? Örömmel, boldogan, a legnagyobb boldogság az ő számára, hogy Jézus nem elvetette őt a bűnei miatt, hogy ő ilyen életet élt, hanem magához fogadta őt, és munkatársaként rábízta a békéltetés szolgálatát. A legnagyobb kiváltságnak tartotta, hogy ő Krisztus szolgája lehet. Ő soha nem tartotta magát se többre, se kevesebbre, mint Krisztus szolgája. Ő Krisztus szolgája volt, akit az ő ura megbízott a békéltetés szolgálatával, és ezt végezte hűségesen egész életén keresztül. És hogy végezte el? Milyen módon végezte a békesség szerzésnek a szolgálatát? Igazi alázattal. Igazi alázattal végezte ezt az emberi szempontból nézve, nem hálás feladatot, mondom, emberi szempontból nézve, mert mindjárt látni fogjuk a következő pontban, hogy ettől kezdve az élete nem volt más, mint a nyomorúságok, a külső nyomorgattatások sorozata. Ez lett az ő életéből, de mégis ő ezt igaz alázattal és a legnagyobb boldogsággal végezte ezt a szolgálatot. És összekapcsolódik a következő boldog mondással, és nem is tudok igazából határt húzni itt, de itt említeném meg azért ennél a boldogság mondásnál azt, hogy ő a békesség szerzés szolgálatát eltökélten végezte, és a Krisztus iránti mélységes odaadással. Amit szeretnék ebből megemlíteni és kiemelni az az, hogy gondoljunk bele abba, hogy el kellett végezni ezt a szolgálatot, hogy a rábízott üzenetet embereknek tolmácsolja. Ha végignézzük az apostolok cselekedetéről írott könyvet, vagy a leveleket, milyen benyomásunk támad, hogy ez osztatlan elismerést váltott ki az emberekből? Ugye az egyiknek ez volt a véleménye, a másiknak ez volt. Ahány emberrel találkozott szinte, ugye voltak ugye tipikus hozzáállások, de hányféle gondolkodású emberrel találkozott Pál? Ezek az emberek sokszor hogy vélekedtek róla? Sokszor azoktól is támadást kapott, akik pedig már elfogadták az evangélium tanítását, akikért pedig sokat fáradozott. Azok is kritizálták az ő munkáját. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy ennek a békesség szerzésnek a szolgálata egyáltalán nem volt emberi szempontból nézve könnyű szolgálat. De miért tudta ezt örömmel végezni? Most nem a külső üldöztetésekről beszélek, hanem ezekről a megterhelésekről, ezekről a lelki terhekről. Egy igét szeretnék olvasni a Galata levél első fejezet 10. verséből. És ez, én úgy találtam az igében, hogy kulcsot ad Pál apostolnak ehhez a belső biztonságához, belső nyugalmához. A békesség szerzés nagyon nehéz szolgálata közben is. Azt mondja Pál a Galata levélben, az első fejezet 10. versében, azt mondja, azt a kérdést teszi fel, hogy mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Mit jelentett számára az, hogy ő Krisztus szolgája? Számára azt jelentette, hogy ő rá bízott egy üzenetet az ő mestere, a békéltetés ígéjét rábízta, ahogy az előbb olvastuk az igében, és ő ettől se jobbra, se balra nem tért el. Ha valakiből nem tetszést váltott ki, valaki emiatt a lelkében, szívében ellene fordult, valaki elkezdte támadni őt emiatt, ő nem ingott meg. Ő nem embereknek akart megfelelni. Ő egyedül az ő mesterének akart megfelelni. Őt nem foglalkoztatták ilyen értelemben az emberi vélemények, hogy most kinek mi lesz a véleménye ő róla, most ki mit fog gondolni róla. Hadd kérdezzem meg, hogy ismerjük-e ezt az életben, amikor az ember meg akar felelni az embereknek, a környezetének, ahol megfordul. Nem szereti az ember általában a konfliktust, nem szereti, hogyha kinézik onnan, nem szereti, ugye, hogyha megvetik őt, hanem szeretné azért, ugye, hogy elfogadnák ugye, az embert ugye, a környezetében. És ehhez, ha mi így akarunk élni, hogy az emberek tetszésére, ugye minden ember tetszésére, akik között forgolódunk, Lehet így gerincesen, egyenesen, határozottan képviselni valamit? Lehetetlen, mert rengeteg féle véleménnyel vagyunk körülvéve. És ha valaki mindenkinek meg akar felelni, az örök boldogtalan lesz, mert nem találja meg igazából önmagát, hogy úgy mondjam, nem tudja követni azt, ami a meggyőződése, mert itt akar egy kicsit engedni, hogy ehhez is idomuljak, itt is egy kicsit így akarok föltűnni, hogy ott se szóljanak meg azért. De Pál apostol ezzel nem törődött. Pál apostolnak egyetlen egy célja volt, hogy az ő mesterének tessék az ő szolgálata. Azt mondja, hogy most embereknek akarok tetszeni, vagy Istennek. Ha én még embereknek akarnék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. És ezért ezzel a lelkiismereti békével, hogy ő nem emberi véleményhez szabta az ő munkáját, ezzel tudta így végezni a békesség szerzésnek a szolgálatát. Azt mondja egyik helyen, az Efézusi levélben, csak kívülről idézem, azt mondja, hogy meggondolván, hogy mi legyen kedves az Úrnak. Nem az, hogy mi legyen kedves az embereknek, hanem mi legyen kedves az Úrnak. Igen, ez volt az életének a fő vezérelve, és ezért tudta ezt a békesség szolgálatát ilyen boldogan, örömmel végezni, ami az életének a fő küldetése és célja volt. Nézzük meg ezek után az utolsó boldog mondást, Máté evangéliuma 5. fejezetének a 10-től 12-ig terjedő verseiből. Máté evangéliuma 5. fejezet 10-től 12-ig terjedő verseiben Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Nagyon nehéz boldog mondást ez, ugye? Amikor Jézus azt mondja, hogy azok a boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, meg hogyha mindenféle gonosz hazugságot mondanak, ellenetek én érettem, azt mondja, örüljetek és örvendezzetek. Pál apostolnak vajon ebből a boldogságból jutott osztályrész? Bőven jutott osztályrész. Szeretnék egy igét felolvasni mindjárt az ő megtérése történetéből, Apostolok cselekedete 9. fejezet 16. verséből, amikor ő megtér a damaszkuszi úton, akkor Ananiásnak megjelenik Jézus, és elmondja, ugye, hogy menjen el a megvakult Pálhoz az egyenes utcába, mert ő ott imádkozik, tehát az ő szolgáját, Jézus Ananiást elküldi Pálhoz. És amikor elküldi, akkor még ezt is mondja Ananiásnak Pálról, azt mondja, hogy mert én megmutatom neki, mármint Jézus Pálnak, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni? Mindjárt az elhívás, akkor megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvednie. És nézzük meg, Pál mit mond. Pál azt mondja, egy összefoglaló szakaszt szeretnék felolvasni a Korintusi második levél 11. fejezetéből, a Korintusi második levél 11. fejezetéből a következőt mondja. Olvasom a 23. verstől. Krisztus szolgájé, balgatagul szólok, én még inkább. Több fáradtság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban és éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Nem olvasom tovább. Lehet egy ember ilyen körülmények között boldog? Lehet boldog? Azt mondanánk, hogy ezt éppen, hogy csak átélni lehet ilyen életkörülményeket. És Pál mit mond, ha előre lapozunk néhány fejezetet, azt mondja, annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Ezek a körülmények nem tudták őt elcsüggeszteni, nem tudták boldogtalanná tenni, nem tudták elvenni az örömét. Miért? Igazolódott Jézus boldog mondása. Boldogok vagytok, ha háborúságot szenvedtek, én érettem. Miért boldog az az ember? Mert az az ember, aki mindent felvállal Jézusért, aki a kényelmetlenséget, az üldöztetést, a nehézséget is felvállalja, ahhoz Jézus olyan közel jön, hogy az ő jelenléte olyan boldogságot ad, ami megédesíti a nyomorúságnak a terhét. És Jézus Pálhoz nagyon közel volt egész életében. A Szentlélek vezetése alatt volt Pál, hatalmas mértékig kiáradt rá a Szentlélek, életét csodák, jelek kísérték, az Istennel való élő összeköttetés jeleként. És Jézus nem csak egyszer jelent meg neki, sokszor jelent meg neki. Igen, ő élő összeköttetésben volt Jézussal, ott állt a jobb keze mellett. És ez erőt adott neki a nehézségek elviseléséhez, és a nehézségekben is ki tudta mondani, hogy boldog vagyok, boldognak tartom magam, majd mindjárt fogjuk olvasni az igét. És szeretnék a Bibliából csak egyetlen egy történet részletre utalni, hogy Pál apostol ezeket a nyomorúságokat milyen módon szenvedte el? Milyen módon szenvedte el, amikor megostorozták, amikor megverték, amikor kalodába szorították a lábát? Azt olvassuk, amikor Pál Silással együtt Filippibe börtönbe került, és mindezt megcselekedték velük, és bezárták őket a börtönbe. Apostolok cselekedete 16. fejezet 25. versétől, éjfél tájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent. A foglyok pedig hallgatták. Hadd kérdezzem meg, egy szomorú, egy kiábrándult, egy magába roskadt ember képes erre, hogy énekkel dicsőítse az Istent? Ugye nem képes? Ő dicsőítő éneket mondott a legnagyobb nyomorúság közepette, mert tudta, hogy ott van vele a mestere, akiért mindezeket elszenvedi. És azon az éjszakán, ugye meg is jelent az ő mesterének az egyik angyala, megoldotta a bilincseket, a börtönajtót megnyitotta, szabadon bocsátotta őket. És amikor még ő nem is tudta, hogy ez lesz, de ő a mestere jelenlétének tudatában élt, és hálát adott azért, hogy osztozhatott az ő mesterével a szenvedésekben. És itt szeretném azt a másik igét is felolvasni, és itt szeretnék visszatérni, mint ahogy az előbb említettem az elején, hogy nem minden boldog mondást említünk, és nem is sorrendben, mert ennél a boldog mondásnál szeretném megjegyezni, hogy boldogok ugye, akik háborúságot szenvednek az igazságért. Itt szeretném megemlíteni a harmadik boldog mondást, ami úgy hangzik, hogy boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Mi is az, hogy szelídség? Milyen magatartás az, hogy szelídség? A szelídség az a magatartás, amikor valaki az elszenvedett rosszat nem rosszal viszonozza. Amikor valaki minden életkörülményben békés tud maradni, nyugodt tud maradni, szeretetteljes magatartással tudja viszonozni a bántalmazásokat. Ez a szelídség magatartása, ugye, amire Jézus mutatott igazából példát. És Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik a szelídek. Boldogok a szelídek. És nézzük meg, hogy Pál életében a háborúságok, nyomorúságok közepette, hogy nyilvánult meg ez a szelídség. Ugye először azt olvassuk, ugye, hogy nem szitkozódott, ugye, meg nem fenyegetőzött, ugye, amikor őket megverték és kalodába szorították a lábukat. De nézzük meg, ugye ez a történet volt Lukács feljegyzése szerint, de nézzük meg, hogy a korintusi levélben mit mond Pál az első levél 4. fejezet 12. és 13. versében. Talán a 11-től olvasom. Mindez ideig éhezünk is, szomjúhozunk is. Mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bujdosunk is. Fáradozunk is, tulajdon kezünkkel munkálkodván. És most figyeljük, ha szidalommal illettetünk, mit mond, mit csinálnak? Ha szidalommal illettetünk, jót kívánunk. Ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük. Ha gyaláztatunk, könyörgünk. Tehát hogy reagált minden ilyen élethelyzetre? Nem viszonozta rosszal, hanem imádkozott, könyörgött azokért, akik őt bántják, akik őt fogságban tartják, akik miatt fogságba kellett mennie, és sorolhatnánk. Igen, utána azt mondja, hogy szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig. Igen, így bántak vele sokan, ilyen élete volt. De mit mond, ha így bánnak vele, szinte a világ szemetje vagy söpredékének tekintik? Jót kíván, könyörög és imádkozik azokért, akik így viszonyulnak hozzá. És Jézus azt mondja, hogy boldogok a szelídek. Boldogok, akik erre eljutnak, erre a magatartásra, amikor nem az van benne, hogy én velem úgy bánnak, mint egy söpredékkel, mint a világ szemekével, én velem. Amikor valakiben az én meghal, amikor valaki eljut az igazi alázatra, és megtanulja a szelíd lelkűséget, az az ember boldog lesz az ilyen nehéz körülmények között is, az ilyen emberileg elhordozhatatlan körülmények között is. És Pál apostol, aki több évtizeden keresztül hirdeti ilyen körülmények között, ennyi háborúság közepette, de hatalmas erővel, jelek és csodák kíséretében hirdeti az evangéliumot, és az élete valóban egy boldog élet, mindazok hátterén és mindazok alapján, amit elmondtunk, de az élete végéhez közeledve fogságba kerül. Pál apostolt letartóztatják, fogságba kerül Jeruzsálembe, utána átküldik Cézáreába, és 2 éven keresztül fogoly. És ez a Pál, aki 2 évig ilyen körülmények között van, amikor előhozzák, mert Agrippa király előtt is beszélnie lehet, illetve kell az ő meggyőződéséről, mindarról, amiért ő ide került a fogságba, akkor a beszédét 2 éves fogság után, gondoljunk bele, 2 éves fogság után úgy kezdi, hogy boldog vagyok, Agrippa király, hogy mindezekről a dolgokról én most a mai napon előtted védekezhetem és beszélhetek. Boldognak tartom magam. Igen, ez a boldogsága a legnehezebb körülmények között sem szűnt meg. Ez a boldogság végig kíséri az egész életét. Utána a császárra appellál, és Rómába kerül, hogy Néró ítélő széke előtt történjen az ő ügyének a megtárgyalása. Milyen élethelyzet, gondoljunk bele abba, fölkerül Rómába, Néró ítélő széke elé kerülni, hát azért azt el tudjuk képzelni, hogy milyen gondolatok lehettek benne, hogy ennek milyen lesz a kimenetele. És mégis itt, Rómában, amikor fogoly, milyen lelki állapotban van. Szeretnék egy ige szakaszt olvasni a Filippi levélből, a Filippi levelet a fogságából írja. Azt mondja a Filippi levélben, a 4. fejezetben, és szinte lélegzet elállító, amikor így kezdi ezt az ige szakaszt, azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Hozzáláncolva az őrhöz, ugye az őt őriző őrhöz, és ez a Pál azt mondja, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, mindenkor örüljetek. És ezt nem úgy írja, hogy ti örüljetek, de én búval bélelt vagyok, hanem hitelesen írja, mert ő örült, mert ő boldognak tartotta magát. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. És most figyeljük, semmi felől ne aggódjatok. Mondja, ki tudja mennyi idővel a Néró előtti kihallgatás előtt, aminek bármi lehet. Inkább ugye arra lehet számítani, ugye, hogy akkor ennek halála vége. Azt mondja, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ezt mondja Pál a fogságából. Mi volt ennek az eredménye, ennek a lelkületnek, ennek a boldogságnak, ennek az örömnek mi volt az eredménye? Ennek az lett az eredménye, hogy az őrök közül, az őt őriző őrök közül nagyon sokan megtértek. És bejutott a császár udvarába is az evangélium. És miért? Pál apostol nyilvánvalóvá teszi. Azt mondja, hogy az én fogságom híressé vált a testőrség egész házában. Tehát miért? Ezek az őrök ott Pál mellett hozzá voltak láncolva, ugye hallották a beszédét, ugye már bárkivel beszélhetett, hallották az ő tanításait, kénytelenek voltak, de mit láttak Pálnál? Azt látták, hogy ez az ember minden körülmények között kiegyensúlyozott, semmi felől nem aggódik, boldog és örül. És ez hitelessé tette az ő szavait, vonzóvá tette a Krisztus követést az ő számukra. Hadd kérdezzem meg, vonzó egy szomorú keresztény látványa? Vonzó, hogyha valaki búval bélelt, állandóan roskadozik a problémák alatt, örömtelen, mogorva, ez vonzó? Nem. És a Krisztus követés nem ilyen. Pál hitelesen mutatta be a Krisztus követést a legnyomorúságosabb körülmények közepette is. És boldognak tartotta magát. És egy boldog életet mindenki szeretne élni. És ez tette a kereszténységet, a Krisztus követést vonzóvá ezek előtt, az őrök előtt. És így tudott diadalt venni a római udvarban is az evangélium. Pál boldogságához az is hozzájárult nagyon nagy mértékben, amiről szóltunk, de egy más gondolatot szeretnék még megemlíteni, és más oldalról megközelíteni, hogy minden nyomorúságban, minden élethelyzetben ő megtanulta elfogadni az Isten akaratát. Ő mindent az Isten kezébe tett le, mindent, az élete minden körülményét, és éppen ezért, mert ő igazából letette az életét az Isten kezébe, minden körülményt az Isten kezéből vett. Tudta, ha ő engedte meg, valamiért céllal engedi meg. És ezért a nehézségek miatt nem háborgott. Miért engedte ezt meg az Isten? Sokszor ő se tudta, hogy miért. Amikor jön Róma felé fogolyként, és nem úgy, mint ahogy a többi városba ment hirdetni az evangéliumot erővel és hatalommal, emberileg nyilván elcsüggethetett volna, hogy itt most semmi munkát nem tud végezni. Az Isten mit tett? Jóra fordította mindezt. Sokszor nem látta ő se a miértet, hogy az Isten mit miért enged meg az életben, miért nem hárít el bajokat, veszedelmeket, de megtanulta azt, hogy mindent az Istenre bízzon, mindent az ő kezében vegyen, kezéből vegyen, és ez hatalmas belső békével töltötte el. Ezért tudta azt kimondani, hogy semmi felől ne aggódjatok. Ha az Isten kezébe teszitek le az életeteket, minden élethelyzetet, akkor ne aggódjatok többé, mert ő jó irányba fogja vezetni az életeteket. Ő jót akar. És Pál apostol az élete végéig, a halála előtti pillanatig ebben a lelki állapotban volt. 2 éves római fogság után Néró ítéleszéke elé kerülve felmentő ítéletet kapott. Emberileg nem lehetett volna várni, de felmentő ítéletet kapott. És utána közel 3 éves szabadság következett be az életébe. Utána ismét elfogták őt, elfogadták, ugye a keresztény üldözés a 64-ben kitört nagyon heves keresztény üldözés nyomán, ismét elfogják Pált, és ismét Néró ítélő széke elé áll. Ekkor már egy rövid időt tölt fogságban, és ekkor pontosan tudja, és megvan győződve róla, hogy ebből a fogságból már ő nem fog kiszabadulni. És ennek a fogságának az idején, ez már a halála előtt közvetlenül van, azt írja Timóteusnak, aki hű és szeretett lélekbeni fia volt, azt írja Timóteusnak, hogy itt most, ezekben az utolsó napjaiban, itt a börtönben nagyon-nagyon magányos. Azt írja a Timóteusi 2. levél 4. fejezet 16-17. versében, hogy az első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, mindnyájan elhagytak. Mit jelent ez? Amikor ugye másodszor is letartóztatják, ugye Róma felgyújtásában való bújtogatás, ez volt a vád ellene, tehát emiatt került az ő ügye tárgyalásra, Néró ítélőszéke elé, és hát ugye ennek semmi jó kimenetelét nem lehetett várni. És mindenkinek megengedték, hogy az ügyét képviselje valaki, védőügyvédet fogadjon, hogy összefoglalja ugye a helyzetet, az ügyet, a vádat, a védelmet, és ebben a helyzetben Pál mellé senki nem mert odaállni. És azt mondja, hogy első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, mindnyájan elhagytak. Mit éreznénk mi ilyen élethelyzetben? Mit éreznénk? Ott vagyunk egyedül, senki nincs mellettem, én mennyit segítettem az embereknek, engem most mindenki elhagy, egyedül vagyok. És hogy folytatja tovább? Ő nem panaszkodik emiatt, hanem csak leírja tényként, hogy senki nem volt mellette, mindenki elfordult tőle, és utána azt mondja, hogy ne számítassék be nékik. Ne számítassék be nékik. És utána így folytatja, tehát azt is mondhatnánk, hogy az Úr bocsássa meg nekik, ő nem haragszik ezért, nincs benne neheztelés, ő emiatt nem csügget el. És utána azt mondja, hogy de az Úr mellettem állott, és megerősített engem. Mindenki elhagyta, de mit mondott, érezte az Isten jelenlétét, érezte Jézus jelenlétét maga mellett. De az Úr mellettem állott, és megerősített engem, hogy teljesen bevégezzem az ige hirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok, és megszabadultam az oroszlán szájából. Hatalmas csoda volt, Néró kihallgatta, ezzel a váddal, hogy ugye a gyújtogatásra való felbújtás, és olyan erővel tett bizonyságot itt Pál Jézusról, egyes egymaga egyedül, hogy megszabadult az oroszlán szájából, Néró még ekkor sem ítéli halálra. Visszaküldik a cellájába, de utána nem sokkal ismét előhozatják, és a halálos ítéletet végrehajtják felette. De mit mond? Halála előtt mit mond? Az Úr mellettem állott. És utána azt olvassuk itt a 4. fejezetben, a Timóteusi 2. levélben, a 4. fejezetben, azt mondja Timóteusnak, hogy mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Tudja, hogy meg kell halnia, innen már nem lehet szabadulni, tudja. De hogy folytatja? A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr a ma napon az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Ez volt halála előtt Pál apostolban. Nem csüggetten, félve, remegve várta azt, ami be kell, hogy következzen, a lefejezést, mert ugye, mint római polgárt nem keresztre feszítették, hanem lefejezték, hanem örömmel, felfelé tekintve, nem lefelé, hanem felfelé tekintve, hogy megharcolta ezt a nemes harcot önmagával, a bűnnel szemben, elvégezte azt a szolgálatot, amelyet Jézus ő rá bízott. És azt mondja, hogy ő hiszi, és meg van róla győződve, hogy eltétetett az ő számára az igazság koronája, amelyet megáld neki az Úr, a manapon az igaz bíró. Ebből mit látunk? Mire tekintett a halála előtt? Az örök életre tekintett, az örök élet jutalmára tekintett. Arra, amikor Jézussal olyan közösségben lehet, hogy soha többet nem kell tőle elszakadnia. És szeretném felidézni a boldog mondást, amit már az előbb idéztünk. Jézus azt mondja, hogy boldogok, ugye, akik háborúságot szenvednek az igazságért. Azt mondja, hogy örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben. Igen, Pál apostolnak is ez adott erőt, és ez adott békét, és örömöt, és nyugalmat, hogy igen, noha most az élete így befejeződik, de semmi aggodalom nem volt benne, mert tudta, hogy ő az életét az ő mestere kezébe helyezi le, és az örök életnek az ajándékát meg fogja adni neki az ő mestere, akit ő szolgált. És gondoljunk bele, hogy az ő leveleiben hányszor irányítja a Krisztus követő figyelmét az örök jutalomra, az örök életre. Hányszor beszél erről? Csak néhányat szeretnék idézni. Azt mondja a rómaiaknak, a rómabelieknek, hogy mert én meg vagyok győződve, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk. Vagy utána azt mondja, hogy a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatók örökké valók. És mit mond egy másik helyen? Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek, és ő ezekbe az ígéretekbe kapaszkodott. Ő Jézussal, az ő mesterével itt élő összeköttetésben járt, ez boldoggá tette minden lépését, és tudta, hogy a halála után a következő tudatos pillanata a feltámadás lesz, amikor Jézus előhívja az ő hűszolgáit, és neki is fog hangzani a felhívás, az áldott szavak, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. És ő ebben bízott, ebben reménykedett, és az élete minden nyomorúság mellett egy igazi békés, boldog és örömteli élet volt. És én azt kívánom, hogy mi is ugyanolyan boldogok tudjunk mindannyian lenni, mint amilyen Pál apostol volt. Köszönöm szépen a figyelmet!